Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Karácsony ünnepe alkalom, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten minden embert megérintő szeretetét, amely átragyog a betlehemi éjszaka ridegségén, és meghitté változtatja azt. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia magyar távirati irodához eljuttatott karácsonyi üzenetében. Azt írták, fontos, hogy az ünnepen maradjon időnk belegondolni abba is, amiről a karácsony valóban szól, Jézus születéséről. Jó helyen keressük-e a megváltó dicsőségét, figyelünk-e az angyalok szavára, mint egykor a pásztorok, és elindulunk-e megkeresni őt? Tették fel a kérdést. Meghalljuk-e Jézus tanítását, amelyben megmutatja nekünk az elcsöndesedésben rejlő erőt, és megértjük-e, hogy zajos világunkban a csöndes jelenlét sokszor többet mond a szavaknál, fogalmazott az MKPK. A karácsony a család bensőséges ünnepe. A családtagoktól körülvett karácsonyi asztal a hívő ember számára az oltár jelképe és a család egységének és összetartozásának is szimbóluma. Olvasható a Püspöki Konferencia karácsonyi üzenetében. A Katolikus Caritas a Tárjátok ki a szíveteket kampánya keretében karácsonyi segélyszállítmányokat juttatott el Kárpátalja nehéz helyzetben élő lakosaihoz. 200 angyalbatyút, 1 tonna tartós élelmiszert vittek a térségbe, segítve az ungvári Szent György Caritas támogatottjait. Nagybereznán több családi típusú gyermekotthon és Beregszászon a bentlakásos Pacsirta óvoda lakóit. 2 hétvége alatt több adomány gyűlt össze a Magyar Vöröskereszt számára, az Osamban, mint tavaly, közölte a karitatív szervezet. A Magyar Távirati Irodához eljuttatott közlemény szerint a fogyasztás ugyan visszaesett, de az adományozási kedv nem, hiszen 2 adventi hétvége alatt a tavainál 3 tonnával több tartós élelmiszert és háztartási cikket ajánlottak fel az Osam vásárlói a Magyar Vöröskereszten keresztül a nélkülözőknek. Ehhez a vállalat saját forrásból 1 millió forint pénzbeli támogatást is adott. Idén 7107 gyermekvédelmi intézményben élő gyermek kapott személyre szóló ajándékot a kormányzati dolgozók által indított akcióban, közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Sztelló Gábor Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény napraforgó gyermekotthonában Budapesten. Fülöp Attila emlékeztetett arra, hogy 6 évvel ezelőtt állítottak először össze a minisztériumokban és háttérintézményeiben dolgozók személyre szóló ajándékokat az otthonokban élő gyermekeknek. A kormányzati dolgozók saját pénzükből szerzik be a meglepetéseket, és a 6 év során mintegy 40 ezer ajándék jutott el így a gyermekotthonokba, mondta az államtitkár. A kormány számára kiemelten fontos, hogy az örökbefogadásra váró gyermekek minél gyorsabban szerető, gondoskodó családba kerülhessenek. A mostani kormányrendeleti javaslatcsomag a gyermekek érdekében ezt a folyamatot kívánja tovább erősíteni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A minisztérium tájékoztatása szerint a hatékonyság növelése érdekében elsősorban az országos és a vármegyei örökbefogadási rendszer további egységesítése szükséges azért, hogy minél előbb lehessen megfelelő örökbefogadó szülőt találni a gyermek számára. Több rezsitámogatást ad Budapest, ami már nem csak a fűtési szezonban, hanem azon kívül is igényelhető. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalon arra hívta fel a figyelmet, hogy még ma is csak nem minden 20. budapestinek folyamatosan gondot jelent a fűtésszámla befizetése, az elszabadult árak és az alacsony jövedelmek miatt. Budapest önrendelkezésének költségvetése szolgálja a szolidáris várost is, fogalmazott. A támogatás összegét a szolgáltató számla jóváírás formájában érvényesíti, vagyis a támogatás összegével csökken a támogatott közműszolgáltatás után fizetendő rezsiszámla összege, közölte Karácsony Gergely. Rekord mennyiségű 12 ezer ajándékcsomagot állítottak össze a karácsonyi mosolymanók akcióban résztvevő gyermekek rászoruló társaiknak, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Tájékoztatásuk szerint idén több mint 230 óvoda, általános és középiskola csatlakozott az úgynevezett mosolymanók akcióhoz, és több mint 12 ezer karácsonyi ajándékcsomagot készítettek a gyermekek rászoruló társaiknak. Novemberben a születések száma 8,4, a halálozásoké 4,7%-kal mérséklődött éves összevetésben. A házasságkötések száma 12%-kal csökkent. Végül az időjárásról. Északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, hajnalra a vastagabb frontfelhőzet a délkeleti-keleti tájakra szorul. Addigra a csapadék ott is megszűnik. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén a színpadon a Trumpúr, a Crazy Little Queen Tribute Band, a muzsikás együttes és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Karácsonyi kívánságműsorral várjuk kedves hallgatóinkat itt a Szent István Rádióban. December 25-én szerdán délután 13 órától egy-egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket telefonon a 36-os körzet 510-618-as számon, vagy e-mailben a kívánság@szentistvanradio.hu címen. Kívánságaikat december 23-án déli 12 óráig fogadjuk. Zenés üzenetek, ajándék az éteren át itt a Szent István Rádióban. Ünnepeljük idén is együtt a karácsonyt.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban karácsonyi könyvajánlót hoztunk önöknek Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk ma is! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Márti, ezen a héten milyen olvasmányajánlót hoztál a hallgatóinknak? Ez egy különleges adás, hiszen karácsonyi olvasmánylistával érkeztél ide hozzánk, és ahogy már megszokhattuk, ennek a különlegessége talán abból is adódik, hogy nem kifejezetten egy hosszú terjedelmes regényt hoztál, hanem itt gyakorlatilag ez egy bombon. És hogy miért is mondom ezt, azt mindjárt elmondod, lehet belőle csemegézni.
Igen, most kettő kötetet hoztam, mind a kettő karácsonyhoz kapcsolódó, hiszen ez a műsor egy ilyen karácsonyi adás is lesz egyben, és kettő novellás kötetet hoztam. Az egyik az a Régi idők karácsonya címet viseli, másik pedig a Karácsonyi fényeket. A Karácsonyi fények az egy magyar írók karácsonyi elbeszéléseinek a válogatása. A Lazi könyvkiadónál jelent meg 2023-ban. A másik, a Régi idők karácsonya, a szintén egy novella válogatás. Abban nem csak magyar, hanem nagyon sok világirodalmi klasszikus szerzőnek is a karácsonyi novelláinak a válogatása van, ami pedig az Athénaum kiadónál jelent meg.
És valóban a bombon arra utalt, amit mondtam, hogy ez egy novellás kötet, egy válogatás, tehát gyakorlatilag a legszebb karácsonyi történeteket válogatták most ide, legkedvesebbeket nyilván a szerkesztő szubjektív nézete alapján. Hogy erre a két kötetre esett a választásod az idei évben, hogy ezeket hozod a hallgatóknak? Hogyan talált meg téged ez a két könyv?
Alapvetően számomra ezek új könyvek, a közelmúltban olvastam őket, pont azért olvastam, most erről tudjunk beszélgetni. Lehet, hogyha most nem készítettünk volna egy ilyen beszélgetést, akkor az egyik kötetet csak mondjuk jövő héten olvastam volna. De azért választottam ezt a kettőt, egy az, hogy új, másrészt nagyon tudom ajánlani karácsonyra, akár karácsonyi ajándéknak, de akár karácsony utára is, vagy akár a következő évi ajándékként is, hiszen amikor ezt a beszélgetést a hallgatók hallani fogják, már nem biztos, hogy lesz lehetőségük új könyveket vásárolni. És mindenképpen olyan könyvet szerettem volna, ami új kiadások, hogy könnyű legyen megszerezni akár tényleg ajándékként is, vagy akár könyvtárban is beszerezhetőek legyenek. Illetve azért is ezt a kettőt választottam, mert a Régi idők karácsonya az egy olyan válogatás kötet, amit ha elolvasunk, akkor nem biztos, hogy olyan történeteket olvasunk benne, amik ezek a boldog karácsonyoknak az emlékét idézni. Azt, hogy a Régi idők karácsonya itt arra is utal, hogy ahogy mondtam is, hogy nagy klasszikus íróknak a műveiből készült a válogatás, mint Andersen, Csehov, Dosztojevszki, Jókai Mór, Kródi Gyula, stb. Tehát az ő karácsonyi élményeik, azok nem feltétlenül ez a megkírt boldog karácsonyok, hanem azért nyilván ők egy más világban éltek, és hogy nem mindig csak ilyen szomorú történetekről beszélgessünk, arra gondoltam, hogy akkor Párhuzamosan ajánljuk a Karácsonyi Fények című válogatást is, amely magyar íróknak az elbeszélésének a válogatása. Ebben is vannak nagy magyar írók, mint például Gárdonyi, de kevésbé ismert írók is. Számomra is, amikor elolvastam, vagy amikor legelőször kézbe vettem a könyvet, megnéztem, hogy kinek az írásai vannak benne, és nagyon sok olyan szerzővel találkoztam, akinek nem ismertem a nevét, nem ismertem a munkásságát, aztán így rákerestem, hogy kik ezek az emberek, amikor így olvastam, és több olyan szerzővel is találkoztam, akinek más művét is majd talán a közeljövőben el fogom olvasni, és itt nagyon sok a kortárs szerző, de akár például olyan papköltőíró is van benne, aki a Gyulafehérvári Egyház megyének az egyik papja, és számomra egy kevésbé is, sőt, teljesen ismeretlen író volt, de egy nagyon szép történetet választott a szerkesztő az ő munkásságából is.
Szoktuk emlegetni, hogy az advent, az elcsendesedés időszaka, amelyet mostanában egyre kevésbé tudunk megélni, hiszen igazándiból még a belső elcsendesedés is nehezen megy egy túlterhelt adventi időszakban, illetve igazándiból ahogyan néha belecsöppenünk a karácsonyba, valójában csak az a pár nap adódik sokaknak szünetnek, vagy esetleg olyan hobbiknak élni, mint az olvasás. Ezért is fontos, hogy így az ünnepre hoztál ünnepi olvasmányajánlót. Hiszen sokszor szoktunk karácsonykor olyan dolgokat is csinálni, amelyeket a szürke hétköznapokon nem. Tehát alapvetően az emberek, nem tudom, hogy kimondható ez, hogy kevesebbet olvasnak szépirodalmat, regényeket, könyveket, és inkább az internetes újságokat, internetes cikkeket, alapvetően magazinokat. Természetesen nyilván nem lehet általánosítani, de én azt gondolom, hogy viszont karácsonykor még akár ajándékba is kapunk egy-egy könyvet, és nekívülünk, mert olyankor megvan egy kicsit így az ideje. Lelassulunk, befelé figyelünk. És pontosan erre is jók az ilyen olvasmányok, amit te hoztál. Mit lehet tudni pontosan erről a két kötetről, hiszen arról már mondtál részletet, hogy az egyikben olyan íróktól válogat a szerkesztő, akik hát régebben éltek, és a másik egy picit más nézőpontú karácsonyt állít fókuszba.
A régi idő karácsonya válogatás tematikája mögött az a koncepció állt, hogy híres, nagy klasszikus szerzőknek a műveiből válogassanak. És nyilván, hogyha belegondolunk, hogy kik ezek a szerzők, akár egy Csehov, akár egy Dosztojevszki, hát azért az ő munkásságukról úgy általában elmondható az, hogy nagyon sokszor tragédiákról, de mégis nagyon komoly, nagyon mély emberi érzelmekről írtak. És hogyha belegondolunk abba, hogy ők mikor éltek, nyilván ők nem a jelenben éltek, nem is a közelmúltban, hanem egy kicsit régebbi időben, de sokkal nehezebb életkörülmények között éltek, mint akár a mi világunkban élünk, és így nem várhatjuk el azt tőlük, hogy olyan karácsonyt írjanak le, amilyet mi úgy elképzelünk így az álomvilágunkba. Tehát én például itt a könyv kapcsán olvastam több olyan kritikát, hiszen ugye tudjuk, hogy könyvekről nagyon sok pozitív és negatív kritikát is szoktak írni az emberek. Ez nagyon népszerű dolog manapság, hogy véleményt mondani szerzőkről, könyvekről, stb. És nagyon sokan azt fogalmazták meg, hogy gyönyörű a könyv kívülről, ami valóban, hogyha most a hallgatók nem látják, de egyébként egy ilyen nagyon szép karácsonyi motívum összeállítás van rajta, tehát itt a mézes kalástól kezdve a kis csizma, a cukorboton át, kis sapka, szaloncukor, stb. Minden megjelenik, tehát tényleg minden olyan elem megtalálható a könyv borítóján, ami egy ilyen klasszikus karácsonyi képeslapon szerepelni szokott, de a könyv belülről nem ilyen. És valóban nem ilyen, hiszen ugye, amint mondtam is, hogy régebbi idő karácsonyait, mint ahogy a cím is utal rá, hogy régi idő karácsonya, így minden szerzőnek a saját korának a karácsonya van benne, és azért, ha végignézzük a tartalomjegyzéket, hogy kik írtak benne, azért az ő életükben nem feltétlenül volt meg az a kényelem, az a mondjuk azt a jólét, mint ami ma a mi világunkban megvan. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért kritizálták ezt a könyvet, hogy nem ezt várták tőle, hanem egy sokkal boldogabb, sokkal örömtelibb karácsonynak a leírását várták, mert hogy ma egy olyan világban élünk, hogy a tökéletességet várnánk. És én meg azt gondolom, hogy pont azért is érdemes akár ezt a könyvet elolvasni, mert akkor egy olyan tükröt tarthat számunkra, hogy mi mennyivel jobb világban élünk, mennyivel nyugodtabb, mennyivel könnyebb világban élünk ahhoz képest, amiben nagyon sokan korábban éltek, és hogy sokszor ugye nem tudjuk értékelni azt, hogy nekünk megvan mindenünk, és ez nem mindig volt így. Meg ugye azt se felejtsük el, hogy jelenleg sincs meg mindenkinek mindene. Tehát így sokkal, én azt gondolom, hogyha ilyeneket, ilyen történeteket olvasunk, akkor sokkal jobban tudunk értékelni olyan dolgokat, amiket teljesen természetesnek gondolnánk. Pedig nem természetes, csak most a mai világunk az olyan, hogy természetesnek gondoljuk azt, ami igazából kiváltság.
Emlékszem, hogy az előző évben Dickens és Gárdonyi műveit is hoztuk akkor karácsonytájt, vagy karácsonyra olvasmányajánlónak, és már ott is kiemelted ezt a szempontot, hogy milyen jó középpontba a látószögünkbe tenni esetleg egy-egy régebbi idő karácsonyát, ami rá tud virágítani a mai jólétünkre, és ezt most úgy értem jólét alatt, hogy valóban amiben élünk, amilyen közegünk van, abban mindenünk megvan, természetesen persze küzdünk gondokkal és egészségügyi gondokkal is sok hallgatónk, és van, aki a magánnyal, vagy esetleg azzal, hogy messze élnek a családtagok, gyerekek, unokák, de valamilyen szempontból nyugodt életünk van, nyugodt világunk van, mert azok a korok, amikről olvashatunk, azokban azért más volt a jellemző. Milyen korok vannak még erre, egy picit térjünk rá, mert pár embert már említettél írók kapcsán, de ahogy így tanulmányoztad, olvasgattad, milyen korszakba repít minket vissza?
Alapvetően a 19. század és a 20. század első felébe repít minket vissza a történeteink keresztül, és nyilván, ha történeti tanulmányainkon, a történet olvasmányainkban visszagondolunk, akkor azért ezek nehéz korok, válságokkal teli korok, szegénységek, különféle természeti katasztrófák utáni világok. Tehát azért nem mindig volt olyan a karácsony, ahogy mi azt úgy elképzeljük, hogy régen milyen tökéletes volt. És én amúgy azt gondolom, hogy ha a másik kötetet is kézbe vesszük, amiben már kortársabb, illetve 20. századi magyar szerzőknek az írásaiból olvashatunk a karácsonyi fényekben, ott már egy sokkal boldogabb karácsonyképet kaphatunk, ahol többször gyerekeknek a karácsonyát írja le, különféle egyszerű vidéki társadalmakban, akár ugye mondjuk Gárdonyi kapcsán is, hiszen tudjuk, hogy Gárdonyi egy falusi gyermek volt lényegében, és azért egy sokkal nyugodtabb világot mutat be. Tehát, hogy te utaltál arra így a beszélgetésünk első felében, hogy rohanunk, és hogy nincs időnk arra, hogy úgy megérkezzünk, hanem inkább így mondjuk azt, hogy csúnya szóval beesünk a karácsonyba, és akár itt például ebben Gárdonyitól egy olyan novellát választottak, aminek az a címe, hogy Roráte, ami ugye a hajnali miséről szól, aminek a hagyománya ma is él, itt Egerben is minden nap van hajnali mise a bazilikában, és ahogy Gárdonyitól olvassam, hogy hogyan mentek a tömegek a Rorátéra, nyilván régen ugye vitték a kis lámpás, ha többi, akkor még nem volt közvilágítás, de most is egyébként olyan jó érzés reggel látni azt, hogy így a kis utcákból csoportosulások jönnek. És azért az olyan jó érzés, hogy ez nem csak régen volt így, hanem azért valamit sikerült így megtartani a régi hagyományokból, és hogy ma is van erre igény. És nyilván az, hogy reggel 6-ra ott lenni valahol, ez azt jelenti, hogy korábban kell kelni, nagy valószínűséggel, mint ahogy szoktunk, de azért én nagyon örülök neki, hogy azért vannak olyan emberek, akik veszik ezt a talán fáradtságot, vagy lehet, hogy valamiről le kell mondani annak érdekében, hogy ott legyenek, de napról napra lehet látni ugyanazokat az arcokat, és az olyan jó érzés, hogy van, akiben van egy olyan erős elhatározás, mondjuk elhatározza, hogy ő fog menni, és akkor sikerül is neki így mindig menni, és ezért teljesen más az, hogy most a kivilágított utcán megyünk, mint amikor régen vitték a kis lámpásokat, mert a sötétben nem láttak. Én például még nagyszüleimtől hallottam többször azt, hogy amikor mentek a hajnali misére, hát a fél falu ment, tehát az olyan természetes volt, hogy mennek, hiszen az a szokás, és akkor minden gyerek vitte a kis lámpását, ott csúszkáltak, stb. Nagyon sokan el is csúsztak, ugye akkoriban azért nem mindenkinek volt olyan cipőválasztéka, mint a mai világunkban van, tehát akkor például mondjuk felhúzták az oknit a a csizmár ne csúszanak el, de akkor is mentek. Tehát, hogy számukra nem volt az kifogás, hogy most hideg van, jeges az út, fúj a szél, esik az eső, esik a hó, hanem olyan teljesen természetesnek gondolták azt, hogy az adventi várakozásnak a részét képezi az, hogy mondjuk tényleg minden reggel elmenjenek a hajnali misére, és részt vegyenek ebben a szentmisében, és ez részese legyen az ő karácsonyi készületüknek.
Hej, vi juhászok, csordások, csörgedeznek a források, de gyönyörű ez az éjjel, bár csak tekinthessünk széjjel. Nézzétek Betlehem felett, mi csoda nagy fényesség lett. Egy szép csillag, amin szállott, a pajta fölött megállott. Dicső mennyben az Istennek, békesség földön az embernek, kit az igaz szeretet, a kis Jézushoz vezet. Dicsőség, dicsőség Isten. A falu mellett bárányokat legeltetnek, és meghallják az éneket, a kis Jézushoz sietnek. Ájtatosan letérdel, szép csendben a jászol mellett, és így igen énekelnek. Dicsőség a magas égnek, dicsőség mennyben az Isten.
Kedves hallgatóink, folytatjuk karácsonyi olvasmányajánlónkat. Ugye a két könyv közül mondod azt, hogy az egyik nyilván a régebbi idők karácsonyát mutatja be, a másik egy modernebb vonulat, de a modernebb vonulatban is a klasszikus írók is jelen vannak. Kicsit, ahogy így említed, a boldog békeidők jutnak eszembe. Ez még nem az a háborús időszak, amiről az elmúlt adásban is beszélgettünk. Ezek más karácsonyok, másfajta jellegűek, pláne, hogyha egy kis településről, egy kis faluból veszünk karácsonyi történeteket. Hiszen ott azért a meghittség, családiasság, mindenki ismer mindenkit, ott azért jelen van. Gondolom, hogy az ember szívesen csemengézik ezekből a történetekből, és hát kinyithatjuk őket úgy is, hogy ha megpillantjuk esetleg egy olyan írót, akit kedvelünk, szeretünk, akkor az övével kezdjük, az ő írásával. Márti, te milyen írásokat emelnél ki ebből?
Nagyon jól fogalmaztad meg azt, hogy az ilyen könyveket nagyon sokan én is úgy vettem a kezembe, hogy először azokat olvastam, akiket szeretek, vagy akiket ismerek. Mint hogy utaltam is arra, több olyan szerzőnek a nevével találkoztam, aki számomra előtte ismeretlen volt. Attól függetlenül kiváló írásaik vannak. Tehát lehet, hogy azért is, de hogy alapvetően ezt a hallgatók közül mezőmet összehallották, hogy ritkában szoktam novellás köteteket olvasni. Sokszor úgy belegondolok, hogy ezt lehet, hogy sajnálom is, mert pont a novellákon keresztül meg lehet ismerni olyan szerzőket, akiktől mondjuk kevesebbet vagy olvasunk, kevesebbet olvasok, vagy a kezdtelmonra teljesen ismeretlen a neve. És például jelen esetben is, hát én ugye először a kedvenc íróimmal kezdtem, hogyha lehet így fogalmazni, hiszen én még Gárdonyinak az írását nagyon szeretem, de akár Kródi Gyulát is, és Kródi Gyulának is kettő novellája is bekerült a válogatásba, de ugyanígy bekerült Mikszáth Kálmának, amit hozott a Jézuska című írása is, vagy akár egy Füstmilán is, vagy egy Déri Tibor, hogy így a nagyobb, ismertebb szerzőket említsük, de így több olyan kisebb, kevésbé ismert szerzőnek az írása is bekerült, akár a Zsigray Juliannának a Régi karácsony, aki számomra teljesen ismeretlen volt, és egy nagyon szép történetet mutat be, de ugyanígy akár egy Tömörkényi István is egy szép, békés karácsonynak a történetét mutatja be, illetve több olyan szerző is van, akár Kosztolányi, akár Kincs István, aki egy ilyen idillikusabb karácsony képét mutatja be, ahol mondjuk egy angyal van a középpontban, vagy a kis Jézusról szól. Tehát itt igazából gyerekekhez kapcsolódó történeteket is. Tehát pont ezért választottam ezt a kötetet, hogyha valaki egy ilyen kellemesebb karácsonyi történetválogatást szeretne olvasni, akkor ez kiváló választás lehet, és hogyha esetleg a következő években valaki gondolkodik azon, hogy valakinek könyvet ajándékozni, ami szerintem manapság egyre népszerűbb, és ez nagyon jó dolog, hogy karácsonykor egyre többen szoktak könyvet ajándékozni, és így azok az emberek, akik mondjuk lehet, hogy évközben maguknak nem vesznek könyvet, ők is sokkal többször találkozhatnak olyan, hogy kézbe venni egy könyvet, és hogy érezni azt, hogy a könyvet kézbe venni, lapozni, és hogy mennyivel másabb érzés, mint akár egy digitális könyvet olvasni, és így pont emiatt gondoltam arra, hogy esetleg ötletet lehet arra adni, hogy a következő években milyen témájú könyveket is lehet adni ajándékba, mert pont ahogy említetted is, hogy karácsonykor, vagy akár ha valamilyen többnapos ünnep van, akkor az emberek szívesebben csinálnak olyan dolgot, amit lehet, hogy évközben kevésbé szoktak, meg azért karácsonykor nagyon sokan így a családi látogatások között sokkal szívesebben leülnek, olyan nyugodt tevékenységeket végeznek, ami nem így a mindennapok körforgásához kapcsolódik, és lehet, hogy ilyenkor több ember szakít arra időt, hogy leüljön, és mondjuk esetleg egy filmes ellentétben inkább egy könyvet vegyen a kezébe, és egy rövid történetet elolvasson. És egyébként azért is jók ezek a novella válogatások, mert hogyha valaki nem akar egy hosszú történetet elolvasni, akkor itt tényleg néhány oldalas novellákon keresztül mégis egy nagyon szép történetet tud elolvasni, és megvan neki az az olvasmányélmény, ami lehet, hogy már egy régi olvasmányélmény, vagy pedig azért sokan szokták azt mondani, hogy nem szoktam olvasni, nekem nincs időm olvasni. De azért valljuk be őszintén, hogy egy 6-8-10 oldalakra szerintem azért mindenkinek van ideje.
Mit üzen a mai koremberének ez a két novellás kötet ezekkel a karácsonyi történetekkel, elbeszélésekkel? Mit gondolsz, hogy hogyan tudjuk a karácsonyi csodát átmenekíteni a mi életünkbe, hogyha ezt a két könyvet a kezünkbe vesszük?
Azt gondolom, hogy valóban a karácsonyi csodát közelebb hozza az emberhez, és azt is, hogy megértsük a karácsonynak az igazi üzenetét, és hogy ne az legyen, hogy tényleg megérkezünk 24-ére, és elfáradtunk, és nagyon örülünk annak, hogy mi az, amit megcsináltunk, de bosszankodunk azon, hogy mivel nem lettünk kész, mert hogy nem ez a fontos. És nagyon sok olyan történetet is találunk, és nagyon sok olyan történettel is találkozhatunk, ahol akár egy egyedül élő embernek a karácsonyáról van szó, vagy valaki egyedül marad, vagy valami tragédia, trauma történik az életében, és ez viszont rávilágíthat minket arra, hogy milyen fontos az, hogy figyeljünk arra is, aki egyedül van. Te is említetted azt, hogy nagyon sokan távol vannak a szeretteiktől, gyerekeik, unokáik távolabb vannak, és hogyha azok az emberek, akiknek van rá lehetőség, és mi tudjuk azt, hogy mondjuk valaki egyedül él, hogyha mindenki csak egy embert felhívna, akkor annak az egy embernek egy sokkal bensőségesebb karácsonya lehetne azzal, hogy valakinek eszébe jutott. Tehát, hogy igazából sokszor nem gondolunk arra, hogy mondjuk van egy családunk, akikkel együtt vagyunk, és hogy nem mindenkinek van erre lehetősége. Mert azért, ahogy te is említetted, nagyon sok olyan ember van, főleg idősebb emberek, akiknek a gyerekei, unokái távol élnek, és lehet, hogy csak karácsony után, de az is lehet, hogy karácsony környékén sem fogják meglátogatni, vagy akár azért, mert dolgoznak, vagy pedig azért, mert nagyon messze vannak, mert azért manapság nagyon sok olyan ember van, akinek több száz, akár több ezer kilométerre vannak így a szerettei, és biztos, hogy mindenkinek jól esik az, hogyha valaki megkérdezi, hogy hogy van.
A legkülönlegesebb része az olvasmányajánlóinknak egész évben mindig az, amikor ki is nyitjuk a könyveket, és egy kicsit ízelítőt adsz a hallgatóknak abból, hogy miért is hoztad azt az adott olvasmányajánlót arra a napra. Legtöbbször ezek az írások, ezek a könyvek magukért beszélnek, úgyhogy most jöjjenek akkor ezek a karácsonyi elbeszélések, azok, amelyeket kiemeltél, amelyeket úgy gondoltál, hogy fontos neked is, vagy fontos lenne, hogy a hallgatókhoz eljuttasd.
Több idézetet választottam ki, de nem biztos, hogy lesz időnk mindegyikre. Az egyik idézetet Krúdi Gyulának a Karácsony este című novellájából választottam, amit igazából azért választottam meg, Krúdi Gyula talán egy közismert szerző, és egy nagyon jó stílusú író egyébként, és azt gondolom, hogy neki, tehát a tőle vett idézet talán kertcsináló lehet az olvasók számára is. Krúdi Gyula így ír a Karácsony este című novellájában. Fehér vagy fekete karácsony köszönt ránk ez évben. Régen ez igen fontos körülmény volt az ünnepi hangulatban, mert az emberek mégiscsak jobban szerettek fehér országutakon szánkázni messzi kis falvak világos ablakai felé, ropogós estéből havas vállal megérkezni a karácsonyi meleg szobába, télies eledelekkel vidítani átfázott belsőségüket, a házaló betlehemesek szakállán igazi hófehérlését observálni, mély hóban bandukolni az istálló lámpás után az éjféli misére, mint ködből, sárból, nedvességből érkezetten járulni a szenté vállott fenyőfához. Ez az idézet szerintem tökéletesen bemutatja azt, hogy milyen a régi idők karácsonya, egy kicsit modernebb verzióban, hogy például milyen fontos az, hogy elmenni az évféli misére, hogy ugye ma azért nagyon sok olyan család van, akik csak évente egyszer mennek el a templomba karácsonykor, hagyományból, és azért régen ez sokkal természetesebb volt, hogy nem csak akkor megyünk, hanem máskor is, és ez egy nagyon jól leírja azt, hogy régen milyen volt elmenni, és milyen volt ez a hangulat, amire nagyon sokszor ma is vágyunk, hogy fehér karácsonyunk legyen. Tehát igazából ez nem újdonság. Régen is a fehér karácsonyt sokkal jobban szerették az emberek, mert valahogy a karácsonyi hangulatunkhoz a fehér, a hó az sokkal jobban hozzáillik, mint a latyakos, saras, vizes karácsony. Következő idézetet Zsigray Juliannától a Régi karácsony című novellából választottam, de ez pedig arra egy nagyon jó példa, hogy milyen az, amikor egy kis gyerek, egy kislány hogyan éli meg a karácsonyt, és ma is azért nagyon sokszor van az, hogy a gyerekek így levelet írnak a Jézuskának, ez sem újdonság, régen is voltak ilyenek, és egy nagyon szép leírás arról, hogy az ő történetében egy kislány hogyan is végzi ezt a szokást. A kislány borítékba teszi a levelet, aztán megcímzi. Nagy dűlöngélő betűkkel Jézuskának. Ennyi cím elég. Majd átmegy a hálószobába, cipőcskéjét leveti, csizmát húz, felveszi kis bundáját, gondosan megköti prémes főkötőjét. Óvatosan, hogy senki meg ne lássa, kilopódzik a kertbe. Csak lassan tud haladni, mert már reggel óta esik a hó, és nem lehetett tisztára seperni az utakat. A kert álomligát, mindenem vastagon áll a hó. És akkor itt még megírja, hogy hogyan megy tovább, és utána a történet végén pedig a kislány szuszog, mire eléri a kert végében a nagy olajfát. Mélységesen szereti a titokzatos, illatos ezüstfát. Nyáron mindig alatta játszik. Beszélgetni is szeret vele. Angeluszkor itt szokott imádkozni. Jézuska levelét is a fára bízza.
Kedves hallgatóink, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával karácsonyi olvasmányajánlót hoztunk Önöknek. Ezúton is áldott karácsonyt kívánunk mindannyiuknak. A műsor készítőjét Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Piroska és a Farkas című mesét.
Piroska és a Farkas. Volt egyszer egy kedves, aranyos kislány, aki csak ismerte, mindenki kedvelte, de legjobban mégis a nagymamája szerette. a világ minden kincsét neki adta volna. Egyszer vett neki egy piros bársony sapkát. A kislánynak annyira tetszett a sapka, hogy mindig csak ezt hordta. El is nevezték róla Piroskának. Piroskáik bent laktak a faluban, nagymama pedig kint az erdőben egy takaros kis házban. Egy szép napon azt mondja Piroskának az édesanyja. Gyere csak, kislányom, itt van egy kalács, meg egy üveg bor, vidd el a nagymamának. Beteg is, gyönge is, szegényke, jól fog esni neki. Na, indulj szaporán, mielőtt beáll a hőség. Aztán szépen rendesen menj, ne szaladgálj le az útról, mert elesel és összetörik az üveg, kifolyik a bor, és akkor mit iszik a nagymama? Ha pedig odaérsz, ne bámészkodj össze-vissza a szobában. Az legyen az első dolgod, hogy illedelmesen jó reggelt kívánj. Bízzad csak rám, édesanyám. Minden úgy lesz, ahogy mondod, felelte Piroska az intelemre. Azzal karjára vette a kosárkát, és útnak indult. Átvágott a mezőn, beért az erdőbe. Hát ki jön szembe vele? Nem más, mint a farkas. Jó napot, Piroska, köszönt rá a kislányra. Az meg mosolyogva jó szívvel felelte. Neked is, kedves farkas. Nem tudta még, milyen alattomos, gonosz állattal van dolga. Hová ilyen korán, lelkecském? Szívélyeskedett tovább a farkas. A nagymamához.
Aztán mit viszel a kosaradban?
Bort meg kalácsot. Tegnap sütöttük. Szegény jó nagymama gyönge is, beteg is. Jót fog tenni neki. Legalább egy kicsit erőre kap tőle.
És hol lakik a nagymama, Piroska?
Itt az erdőben, a három tölgyfa alatt. Biztosan ismered a házát. Mogyoros övény van körülötte.
Persze, persze, most már emlékszem rá. Talán negyed óra járásra van innét.
Ez a zsenge fiatalka jobb falat ám, mint az az öreg. Gondolta magában a farkas, és a szeme sarkából végig mostrálta a kislányt.
De vigyázat, lássunk furfangosan a dologhoz, hogy mind a kettőt megkaphassuk, mert akármilyen öreg csont, azért a nagymama is el kell a bendőmbe.
Egy darabig együtt mentek, aztán a farkas egyszerre csak felkiáltott.
Nézd csak, Piroska, mennyi szép virág virít körülöttünk. Én a helyedben bizony szednék egy szép csokrot a nagymamámnak.
Piroska szétnézett, és valóban a fák alja tele volt szebbnél szebb erdei virággal. A lombok közt meg úgy csicseregtek a madarak, hogy öröm volt hallgatni. Igaza van ennek a farkasnak, gondolta a lányka. Nem is hittem volna róla, hogy ilyen figyelmes jószág. Korán van, még nem kell sietnem. Nagymama biztosan örülni fog a virágnak. Azzal letért az útról, és tépegetni kezdte a sok tarka virágot, egyik szállat a másik után, előbb csak az út mentén, aztán egyre beljebb, mert valahányszor egyet leszakított, mindig úgy találta, hogy odább az a másik még sokkal szebb. Odafutott, azt is leszette, és így mind mélyebbre és mélyebbre került az erdőben. A farkas megvárta, míg a lányka eltűnik a bozótban, akkor aztán szaladt egyenest a nagymama házához, és bekopogtatott.
Ki az? Kérdezte a nagymama az ágyból.
Én vagyok a Piroska, felelte a farkas olyan vékony hangon, amelyet csak ki tudott szorítani magából.
Nyisd ki az ajtót, hoztam neked friss kalácsot, finom bort.
Nincs kulcsra zárva, mondta az öregasszony. Csak a kilincset kell lenyomnod, nagyon gyönge vagyok, nem tudok fölkelni. A farkasnak se kellett kétszer mondani. Benyitott, oda rohant az ágyhoz, és se szó, se beszéd, bekapta a nagymamát.
Ezzel hát megvolnánk, mondta elégedetten. No, lássuk a következő fogást.
Ott volt a széken a nagymama ruhája. Főkötője szép rendben, ahogyan azt este letette. A farkas magára kapta a szoknyát, belebújt a réklibe, föltette a főkötőt, befeküdt az ágyba, és behúzta az ágyfüggönyt. Jól magára húzta a paplant egészen az orráig, hogy minél kevesebb lássék ki belőle, és elkezdett halkan nyögdécselni, mint aki nagyon beteg. Piroska meg ez alatt csak szaladt virágtól virágig, hallgatta a madárszót, figyelte a lepkék táncát, és csak akkor jutott eszébe a nagymama, mikor már olyan nagy volt a bokrétája, hogy alig fért a kezébe. Nosza útnak eredt, szaporázta a lépést, míg a három tölgyfa alatt föl nem tűnt a mogyoros sövényes kis ház.
Nagymama! kiáltotta már messziről. Nagymama, én vagyok itt, Piroska! Egy kicsit furcsálotta ugyan, hogy a ház ajtaja tárva nyitva, de aztán azt gondolta, szegény nagyanyó biztosan nagyon várt már, nyitva hagyta az ajtót, hogy meghallja, ha jövök. Belépett a szobába, de valahogy odabent is olyan furcsa volt. Hidege, melege, maga se tudta, csak egészen beleborzongott. Hogy a félelmét előzze, nagyot kiáltott. Jó reggelt kívánok, nagyanyókám! Nem felelt senki, hanem az ágy felől, mintha elhaló nyögdécselést hallott volna. Nagymama, mi bajod? Kiáltotta ilyetten Piroska, és elrántotta a függönyt. Szegény öreg nagyanyó ott feküdt az ágyban, nyakig betakarva, és olyan, de olyan furcsa volt. Ej, nagymama, de nagy a füled! Csapta össze Piroska a kezét. Hogy jobban halljalak, hangzott a felelet, de az is olyan különösen, olyan reszelősen, hogy a kislány rá sem ismert. Ej, nagymama, de nagy a szemed! Hogy jobban lássalak! Ej, nagymama, de nagy lett a kezed! Hogy jobban megfoghassalak! Ej, nagymama, de szörnyű nagy a szád! Hogy jobban bekapassalak! Alig, hogy kimondta, egy ugrással kintermett a farkas az ágyból, és bekapta szegény kis Piroskát. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, visszafeküdt és elaludt. Álmában olyan horkolás csapott, hogy csak úgy rezegtek tőle a kis ház ablakai. A vadásznak éppen arra vitt az útja. Ahogy meghallotta a nagy fűrészelést, csodálkozva állt meg. Ej, hogy horkol ez az öreg asszony, gondolta, csak nincs valami baja. Bement a szobába, odalépett az ágyhoz, hát látja, hogy a farkas fekszik benne. Na, meg vagy vén gonosztevő, kiáltotta, mennyit kerestelek. Kapta a puskáját, le akarta puffantani. Már-már elhúzta a ravaszt, de akkor eszébe jutott, hát ha a farkas megette a nagymamát. Nem lőtt rá, hanem előkereste a fiókból az ollót, fölvágta a vén ragadozó hasát, és kiszabadította Piroskát és meg a nagymamát is. Szegény öreg alig pihegett már. Piroska meg, ahogy kikerült a napvilágra, felsóhajtott. Jaj, de féltem! Olyan sötét volt a farkas gyomrában. Köveket hoztak, megtömték velük a farkas hasát, aztán a vadász összevarta a bőrét. Az ordas nem sokára fölébredt. Odébb akart állni, de ahogy kiugrott az ágyból, a nehéz kövek lehúzták a földre. Lerogyott, elterült, és kiadta a páráját. Akkor az erdész megnyúzta a vadállatot, és hazavitte a bundáját. A nagymama megette a kalácsot, megitta a bort, és új erőre kapott tőle. Piroska pedig megfogadta, soha többé nem térek le az útról, és nem szaladgálok be az erdőbe, ha egyszer édesanyám megtiltotta. És ezzel vége is volna a mesének, ha folytatása nem volna. Mert így beszélik, Piroska egyszer nem sokkal ezután ismét kalácsot vitt az erdőbe a nagymamának, és útközben találkozott egy másik farkassal. Alattomos komisz jószág volt az is, szerette volna mindenáról letéríteni a kislányt az útról, de beszélhetett, amit akart. Akármilyen mézes-mázosan szólítgatta, Piroska most már sokkal okosabb volt, ügyet sem vetett rá, sietett egyenesen a nagymamához. Letette a kosárkát az asztalra, aztán nyomban mesélni kezdte, mi történt. Képzelj, nagymama, megint találkoztam egy farkassal. Tisztességgel köszönt, nyájasan szólt hozzám, de a szeme semmi jót nem ígért. Ha nem nyílt úton történik a dolog, biztosan bekapott volna. Akkor jó lett bereteszelni az ajtót, nehogy ránk törjön, mondta a nagymama. Csak hamar kopogtatott is a farkas.
Nyis ajtót, nagyanyó, én vagyok itt a kisunokád, friss kalácsot, finom bort hoztam.
Hanem azok odabent egy mukkot sem szóltak. A farkas egy ideig kapargatta, feszegette az ajtót, de hiába, a reteszt jól tartott. Bosszusan odébb ment hát, aztán megint visszajött, bekémlelt az ablakon, kódorgott a ház körül, végül pedig fölkapaszkodott a háztetőre, hogy majd ott kivárja, míg a Piroska este hazaindul. Akkor gondolta, majd utána lopakodik a sötét erdőben, és fölfalja. De a nagymama kitalálta a szándékát, és túljárt az eszén. azt mondta Piroskának. Fogd a vödröt, kislányom, hurkát főztem tegnap, mit álljon itt a leve, hord ki a házból, önsd oda az eresz alá, abba a nagy kőteknőbe. Piroska nekiállt, hordta a hurkalevet egyik vödörrel a másik után, még tele nem lett vele az öblös kőteknő. Odafent, a háztetőn, a farkas órát csak hamar megcsapta a hurkaszag. Ettől egyszerre nagyon nyugtalan lett, nyújtogatta a nyakát, szimatolt, topogott, csiklandozta az ínyét a finom illat. Addig izgett, mozgott, még egyszer csak megcsúszott, elvesztette az egyensúlyát, legurult a tetőről, belepottyant a teknőbe, és megfulladt a hurkalében. Meg is érdemelte.
Kedves gyerekek, ma este a Piroska és a Farkas című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallják Krisztus második eljöveteléről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
A Lurdi jelenéskor hallottuk a szűzanyától ezt a három szót: bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. És a bűnbánat nem csak azt jelenti, hogy ha elkövetek egy bűnt, azt megbánom és eldöntöm, hogy többet ezt a bűnt nem akarom elkövetni, és utána bánkódok emiatt, hanem a bűnbánat egy életforma, egy életmód, egy szüntelen bűnbánat, ami áthatja életünk minden területét. Amikor úgy akarok élni, hogy ne bántsam meg azt, akit szeretek, és ha mégis megbántottam, akkor alázatosan bocsánatot kérjek. Szüntelenül virasszunk, szüntelenül imádkozzunk, és szüntelen bűnbánatban éljünk. Tehát Krisztus második eljöveteléhez a helyes hozzáállás az, hogy komolyan vesszük, hogy ő egyszer eljön, mert amit ő megígért, az meg fog történni. Az lehet a mai napon is, lehet 1000 év múlva, 10000 év múlva is. Minden esetre nekem döntenem kell arról, hogy Krisztus tanítása szerint, Isten rendelése szerint, az ő akarata szerint akarok élni, hogy iszonyodom a bűntől, és elkerülöm a bűnt, és felkészült vagyok, és ma döntök. Nem holnap, hanem ma döntök arról, hogy Krisztussal akarok élni, és Krisztus akarata szerint akarok élni. Most egy kicsit elmélkedjünk az ítéletről. Beszélhetünk az életünk végén történő külön ítéletről, és a világ végén az utolsó ítéletről. A Biblia nem beszél a külön ítéletről kimondottan, hanem csak bennfoglaltan. Az ítélet gondolata végigvonul az egész üdvtörténelmen. Nézzük az ítélet körülményeit. Ki ítél meg bennünket? Előttünk áll majd, mint mérce, Isten, a mennyei atya, Jézus, az angyalok, az igazak, apostolok, szentek, mind-mind előttünk állnak, mint mérce, és magunk ítéljük el önmagunkat. Hol történik az ítélet? Joel könyvének 4. fejezetéből idézek: bizony azokban a napokban, abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, összegyűjtöm majd a népeket, leviszem őket a Jozafát völgyébe, és ítéletet tartok ott fölöttük népem és örökségem Izrael miatt, amiért szétszórták a népek közé, és megosztották országomat. Ezt felfoghatjuk úgy, mint egy metafora, amikor Jahve ítél. Hogyan történik az ítélet? Ismerünk ilyen emberi képeket, felütik a nagy könyvet, életünk könyvét, Jézus jobbjára, baljára állít minket, a kosokat és a juhokat, ezek mind emberi képek, de az ember külön kegyelem által megvilágosítást kap, és látja az összes gondolatát, és a világ minden gondolatát. Nem úgy történik az ítélet, ne úgy képzeljük el, mint a bíróságon, hogy ránk bizonyítják a bűneinket. Mi magunk látjuk majd be, és tisztán a bűneinket, vagy a jó cselekedeteinket. És ott kiderül, és látjuk is, hogy alkalmasak vagyunk-e jelen pillanatban az örök életre, vagy nem. Az Isten rávezet minket erre, és így mi ítéljük el magunkat. Kik lesznek elítélve? Minden ember, mert mindenki Isten teremtménye. Jézus Krisztus mindenkit megváltott, Isten mindenkit üdvözíteni akar. Máté 25. fejezet, 32. verse. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. Az angyalokat már megítélte, nincs több ítélet az angyalok fölött. Mikor történik az ítélet? Az ítélet már most jelen van. Aki nem hisz, már ítéletet von magára. Most folyik az ítélet. János evangéliumának 12. fejezetéből a 31. vers. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Mindenkinek most kell állást foglalni, és minden cselekedetünk ítélet alá kerül már most. Mi lesz az ítéletnek a tárgya? Szentírás azt mondja, Isten megfizet mindenkinek tettei szerint. Legfőbb szempont lesz az ítéletkor az irgalmasság cselekedetei. Máté evangéliumának 25. fejezetéből, 34. verstől idézek. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak. Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? A király így felel. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvérem közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz is szól. Távozzatok színem előtti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem, szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok föl. Beteg voltam, és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik, Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ezt feleli, bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre. Olyan ez, mint amikor a vizsgára készülőnek előre elmondják a vizsgatételeket, csak annyi a dolga, hogy megtanulja, nem kell a sok tételből válogatnia, biztos, hogy ez lesz a kérdés. Ez szerint leszünk elsősorban megítélve. Tettük ki az irgalmasság cselekedeteit, és tudjuk, hogy van 7 testi cselekedete az irgalmasságnak, és van 7 lelki cselekedete. Ezeket érdemes otthon egy papírra fölírni, a fali újságra kitenni, vagy az íróasztalomra. Ezek mindig előttem legyenek, és minden este, amikor végig gondolom a napomat, akkor végigmegyek ezeken az irgalmasság cselekedeteken, és megkérdezem magamtól, hogy ezeket ma tettem-e.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atyának, a Talmaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallották Krisztus második eljöveteléről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a